Köszöntöm a hallgatókat, én Gábor Víg Vanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, Lindák Linda, pszichológust, aki elfogadta a meghívásomat, és itt van a stúdióban.
Szia Vanda, és köszönöm a meghívást.
Szerintem egy nagyon fontos témát választottunk így évkezdésre. Arra kértelek, hogy arról beszélgessünk, hogy tudnak-e a párok segítséget kérni szakembertől abban az esetben, hogyha nem jó irányba megy a párkapcsolatuk, hogyha észreveszik, hogy már több az a veszekedés, vagy feltűnik az, hogy ez már az a pont, ahol talán érdemes lenne egy külső, egy harmadik szakember segítségét kérni, aki pártatlan szakember, és aki látja azokat a forduló pontokat, ahonnan még talán vissza lehet ezt a kapcsolatot egy jó irányba terelni. Kérdezem ezt azért, mert én is találkozom a munkám során olyan párokkal, akik azt mondják, hogy pár csak 10 évvel ezelőtt lett volna, és akkor nem mediáción ülnének itt, ahol arról beszélünk, hogy mondjuk a gyerekekkel hogyan kell a kapcsolatot tartani, majd aki későbbiekben, hanem amikor a párkapcsolat még mondjuk visszafordítható lett volna, akkor kellett volna a segítség.
Hát szerencsére mernek segítséget kérni, mert egyébként nem lenne munkám, tehát hogy azért bőven jönnek a kliensek. Abban viszont igazad van, hogy sokszor nem időben, vagy hát ahogy vesszük, hogy időben, tehát mi számít jó időnek, azt gondolom, hogy sosem késő. Tehát többször előfordult már az, hogy válás után érkezett hozzám egy pár, vagy most is van egy olyan párom, akik nyáron szakítottak, és most mégis úgy gondolják, hogy megpróbálnák együtt. Tehát azt gondolom, hogy sosem késő. Mindig lehet változtatni, még akár válás után is, hogyha úgy döntenek, hogy hát lehet, hogy elhamarkodott lépés volt ez. És hát igazából az is egy segítség, hogyha már azelőtt jönnek, ami előtt már az kell, hogy mondjuk, hogy ennek válás lesz a vége, mert lehet, hogy segítünk abban, hogy ez a válás úgy történjen meg, hogy abban legkevésbé sérüljenek a családtagok.
Én ebben abszolút egyetértek. Én azt látom, hogy sok olyan kapcsolat van, ami zátonyra fut ilyen-olyan oknál fogva, és mondjuk sikerül békésen elválni, elengedni egymást, és eltelik valamennyi idő, lehet éppen 10 év, és minthogyha így megromlana a felek között a kapcsolat, minthogyha visszaköszönnének a régi sérelmek, csak mondjuk más köntösben, nem egymást bántják a gyereken keresztül, mennek a sértések, meg az elégedetlenség, és ugye feljönnek azok a régi érzések, hogy mert akkor sem voltam elég jó, most ugye ezt nem csinálom elég jól, és nagyon nehéz ezeket a szituációkat kezelni, hogy ami tudott mondjuk békésen működni éveken keresztül, hogy az hol tudott megint kibillenni az egyensúlyából.
Azt szoktam én mondani, hogy igazából a válással nem oldódnak meg a problémák. Tehát, hogy ugyanúgy, pláne ha gyerekek is vannak, akkor ugyanazokkal az élethelyzetekkel meg kell küzdeni akkor is, hogyha külön vannak. Hogy mondjuk a gyerek hogy fog iskolát választani, amikor mondjuk férjhez megy, vagy megnősül. Tehát számtalan olyan helyzet van, amikor együtt kell a szülőknek működni, újra beszélni kell egymással. És ugye tulajdonképpen mindegy, hogy együtt vagyunk, vagy külön vagyunk, a problémák ugyanúgy megteremtődhetnek, és ugyanúgy lehetnek konfliktusok. Kérdés az egyébként, hogy amíg nyugis volt az időszak, akkor miért volt nyugis? Tehát, hogy elnyomtuk a problémákat, csak nem beszéltünk róla, lehet, hogy egyáltalán nem beszéltünk, mert nagyon sokszor azt is látom, hogy a válás után akár 5-6 évig ilyen totális mosolyszünet van, tehát szinte nulla kapcsolattartás nincs a pár tagjai között, az ex-pár tagjai között.
Majd beszélgetünk erről is, hogy ez mondjuk mennyire jó vagy nem jó, mint egyébként a gyereknek, hogy apa meg anya egy szót se tud egymással váltani, hogy mit visz ebből tovább a gyerek, de akkor menjünk vissza még a párkapcsolatokra, uh-huh. És akkor nézzük azt meg, hogy azért van olyan szakember, aki azt mondja, hogy igazából nem is oda kell visszamenni, amikor egy párkapcsolati krízist kezel valaki, hogy ahol már elromlottak a dolgok, hanem ahol még tudtak működni a dolgok, és azt megnézni, hogy ott mi történt.
Ugye tulajdonképpen ez függ attól is, hogy milyen irányzat szerint dolgozik az ember, hogy igazából mivel fog foglalkozni, vagy meddig megy vissza, honnan közelít. Ugye a megoldásközpontú terápia például azt mondja, hogy nem érdekel az bennünket, hogy mi volt a múltban, hogy ti min veszekedtetek, hogy zajlottak a dolgok, nézzük azt, hogy mi van most. És próbáljunk erre a helyzetre megoldást találni, hogy lehet ezt másképp csinálni. Amit mondasz, hogy menjünk vissza oda, ami jó volt, ezt meg mindig erőforrásnak használjuk. Hogy amikor jó volt, miért volt jó? Tehát ha egyszer tudtuk jól csinálni, akkor valószínűleg tudjuk máskor is jól csinálni. Tehát, hogy ezért fontos esetleg ezeket a jó időszakokat elővenni, mert hogy ez mintaként szolgálhat, hogy ha már csináltuk jól, akkor csináljuk újra jól.
Te hogy tapasztalod egyébként, Linda, a munkádban, hogy a férfiak vagy a nők azok, akik hamarabb felismerik azt, hogy ez már egy ilyen kapcsolati krízis, és hogy jó lenne segítséget kérni, és ki az, aki mer egyébként férfiak vagy nők fordulnak inkább szakemberhez, hogy segítsen a problémákat megoldani. Ki mer jobban megnyílni?
Igazából nem lehet általánosítani. Tehát, hogy régen azt mondom, hogy talán a nők jöttek inkább, vagy ők jelentkeztek be, ők kértek segítséget. Most már nagyon gyakran előfordul, hogy férfiak hívnak fel, és akár még egyedül is jönnek, tehát nem feltétlenül párban, hanem egyedül kérnek segítséget. Megnyílásban is óriási különbségek vannak, tehát tényleg van, amikor férjül ott úgy, hogy meg se szólal, vagy alig lehet belőle valamit kihúzni, de olyan is volt már, amikor a nő, tehát, hogy abszolút nem lehet általánosítani, ez inkább személyiségfüggő, mint nem függő, hogy ki kér segítséget, vagy ki fordul hamarabb segítséget. Talán a nők egyébként tényleg hamarabb észreveszik, ha probléma van. De egyébként a különbségek abból is adódhatnak, hogy sokszor azt mondom, hogy olyan, mintha két moziban, vagy más filmet nézne a pár két tagja, és ugye aki elégedettebb, mert nem biztos, hogy egyformán elégedetlenek, bár ez azért eléggé együtt szokott járni, de vannak kivételek, amikor az egyik fél azt mondja, hogy hát nekem ez így tulajdonképpen tök jó, nincs is komolyabb problémám, és akkor nyilván aki jobban érzékeli, aki kevésbé kapja a szeretetet, aki kevésbé kapja a törődést, ő lesz az, aki segítséget fog kérni.
Sokszor hallom azt, hogy nincs itt semmi baj, hát máshol is van veszekedés, ahol együtt élnek, hát nem lehet mindig boldog az ember, el kell fogadni, hogy vannak problémák, meg kell őket oldani, csak nem mindegy, hogy azt a problémát mennyire érzi mondjuk komolynak az egyik, és mennyire érzi komolynak a másik. Tehát, hogy ahogy te is mondod, tényleg olyan, mint hogyha két külön filmet néznének.
Igen, meg ez a... Más családban is vannak problémák, ezt annyira gyakran tapasztalom most, hogy állandóan hasonlítgatják magukat más párokhoz. És ugye, hogy hát én jó ember vagyok, hát én nem járok kocsmázni, hazaviszem a pénzt, és ugye azt hiszük, hogy ettől mindent teljesítettünk, tehát ki van maxolva a történet, én akkor innentől kezdve jó férj vagyok. Vagy a feleség azt mondja, hogy de hát én főzök, mosok, takarítok, mindenről gondoskodom, gyönyörűen nevelem a gyerekeket, és akkor hát most mi baja van. De hogy nem másokhoz kell magunkat hasonlítani. Egyrészt nem látjuk kívülről, hogy valójában milyen az a másik házasság. Másrészt meg, hát teljesen mások az igényszintjeink, másra van szükségünk. Nem hasonlíthatjuk össze magunkat, hogy a másik embert mi teszi boldoggá, mert bennünket egyáltalán nem biztos, hogy azt tesz boldoggá. És ilyen szempontból tehát nincs értelme a hasonlítgatásnak, azt kell nézni, hogy a mi kapcsolatunkban mi a helyzet, én jól érzem-e magam benne, nekem jó ez így, vagy mit látok a társamon, ő hogy van ebben, és hogyha szorít egy kicsit a cipő, akkor érdemes segítséget kérni.
Az, hogy milyen problémák adódnak mostanában, tehát a mai világunkban leginkább a párkapcsolatokban, arról neked mi a véleményed? Mennyire kúsznak be a szociális területű dolgok, az, ami a világban zajlik, tehát mennyire változtunk meg, és mennyire változtak meg ezáltal a kapcsolataink? Hát csak mindenkinek ugye a Covid-ra ment rá a házassága. Elég sok kapcsolat sínylette meg azt az időszakot.
Igen, inkább így a második hullámnál tapasztaltuk azt, az elsőnél még nem, ott még pozitív hatások voltak, de a másodiknak, harmadiknak már ott már nagyon előjöttek a negatív hatások is. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem gyűrűzik be, vagy nem látnánk nyomokat, mert szerintem tegnap is volt olyan beszélgetésem, ahol pont arra panaszkodott a feleség, hogy minden olyan kiszámíthatatlan. Tehát, hogy ő inkább gyűjtögetné a pénzt, mert hogy sose lehet tudni, hogy mi lesz. élsz, hogy változnak még jobban az élelmiszer árak, és ugye ez befolyásolja azt, hogy már is konfliktus támad az anyagiak kezelésében, mert mondjuk a férj lazábban kezeli, ő jobban kiadna, mondjuk új tévét szeretne venni, és akkor lesz egy óriási vita, hogy akkor most kuporgassunk, vagy inkább vegyünk egy új tévét, és ugye már is kezdődnek a problémák. De hogy kimondottan azért, mert hogy anyagilag most nekünk nehezebb, vagy hogy a szomszédban háború dúl, tehát hogy konkrétan ezért, vagy ez nem jelenik meg, mint párkapcsolati probléma okozója.
De az megjelent, hogy sokat vagyunk együtt.
De áttételesen meg benne van a történetben.
Igen, vagy sokan mondták azt, hogy hát az volt a baj, hogy sokat voltunk együtt. Össze voltunk zárva.
Igen. Tehát az elején még nem, tehát azt élvezték, hogy többet lehetnek együtt, több minőségi idő, de aztán egy idő után elfogytak a témák, elfogytak a lehetőségek, főleg akik ugye mondjuk panelban élnek, és még az sincs, hogy kimegyek a kertbe, vagy tényleg olyan, mint egy nagy nyaralás. Igen, ott kezdtek egy idő után egymás idegeire menni. Ugye amikor még a járvány előtt dolgoztak az emberek, mert ugye sok helyen ma se tértünk vissza a régi kerékvágásba, maradtak home office-ban az emberek. Szóval annó nem töltöttünk annyi időt egymással, ezért a konfliktusok is egy kicsit, tehát hogy a sok együtt töltött idő igenis ki tudja hozni a konfliktusokat, nehezebb elviselni a másikat. Rövid ideig tud nagyon jól hatni, de hosszú távon már nem annyira. És ezt a szexuális életre is mondhatnám. Tehát ugye nehéz arra vágyni, aki állandóan ott van mellettem.
Milyen érdekes ez egyébként, mert hogyha egy ilyen időszak ezt ki tudja hozni, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy de ezek a problémák nem voltak ott korábban is? Valamilyen szinten? Csak akkor ki tudott menni valaki a kertbe, tudott menni dolgozni, pontosan. Nem kellett a másikkal 0-24-ben együtt lenni, és akkor kevesebb súrlódási felület maradt. De lehet, hogy azok a problémák korábban is megvoltak.
Persze. Igen, valószínűleg így voltak.
Azt nézzük már meg, hogy ha már a mintákat te is említetted, hogy mit hoztunk otthonról, hogyan kezeljük a konfliktusainkat ilyen párkapcsolati szinten. Nagyon sokan mondják azt, hogy hát apám meg anyám is összeveszekedett, mégis 50 évet leéltek együtt, hát mi is meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Vagy nincs azzal semmi gond, hogyha hangosan elmondjuk a másiknak a véleményünknek, mert a nagyanyám meg a nagyapám is így csinálta. Tehát, hogy mennyire hozzuk a mintákat, vagy nyilván ez egyén függő, de hogy mégiscsak fontos szerintem az, amit hozunk, és amit adunk tovább.
A minták, azok nagyon erősek. Stressz helyzetben legkönnyebben a tanult mintáink aktiválódnak, még ha rosszak is. Persze, ugye ez nem egy ilyen eleve elrendelés, hogyha az én szüleim házassága veszekedős volt, nem tudtam megtanulni konfliktust megoldani, ez nem jelenti azt, hogy sose fogok tudni. Hiszen ugye beszélhetünk ellenazonosulásról, amikor pont felismerem, hogy mennyire káros volt ez a minta, amit én láttam, és az ellenkezőjét akarom csinálni, vagy másképp akarom csinálni, meg hát ne felejtsük el az egyéni fejlődési lehetőséget. Tehát azért ma már rengeteg önfejlesztő könyv van, amit lehet olvasgatni, lehet tanulni konfliktus megoldásról, konfliktus kezelésről, asszertív kommunikációról. Tehát vannak lehetőségek, amit hát aztán vagy tudunk, vagy nem tudunk alkalmazni. Megkérdés, jó helyen keressük-e a megoldásokat, a válaszokat, vagy pedig elcsúszunk ilyen mindenféle, hát a média sok-sok bugyrában.
Nekem most az jött hirtelen, hogy mennyire fontos kihelyezni a határainkat, a magunk határait egy párkapcsolatban. Ha már az asszertivitást megemlítetted, akkor ki lehet-e, érdemes-e, fontos-e kihelyezni a párunkkal szemben is akár a határainkat?
Ja, a határok kérdése nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokszor előkerül tanácsadások során, hogy úgy értetlenül állnak az emberek, hogy miről beszélünk, tehát hogy mi ez, hogy határ. És nem csak egyéni határ, párkapcsolati határ, ebben talán nagyon sokat kell tanítani, nagyon sokat kell fejlődni, mert hogy...
Nem merjük kihelyezni? Félünk, hogy a másik megsértődik, elhagy bennünket azért, mert mi azt mondjuk, hogy idáig is, nem tovább.
Hát, hogy mennyire merés ez, szerintem ez ilyen sok tényezős dolog, tehát, hogy múlik például az önértékelésen is szerintem sokszor. Vagy azért nem húzzuk meg a határokat, azért leszünk mondjuk önfeladóak, vagy ilyen nem merünk nemet mondani semmire, mert azt gondoljuk, hogyha mindent megadunk a másiknak, hogyha én teljesítem az ő összes igényét, ő abból mennyire érezni fogja azt, hogy én szeretem, és majd több szeretetet kapok vissza, és pont nem ez történik. Hanem pont, hogy felborul az egyensúlyi helyzet, bekerülök a másik alá idézőjelben, és elveszítem a tiszteletet. Tehát pont az ellenkezőjét kapom, mint amit szerettem volna, nem még több szeretetet, odafigyelést, törődést, hanem még annyit sem, mint korábban.
Hogyan lehet ezen változtatni, ha már itt az önértékelés kérdése is megemlítődött?
Van egy jó idézet, most nem tudom hirtelen megmondani, hogy ki a szerzője, de hogy azt mondja, hogy ez a világ, amiben most élünk, ez a társadalom, ez egy ilyen önbecsülési válságban szenved. És valószínűleg igaza van. Tehát, hogy nagyon sokat látom a kliensek körében, hogy nagyon nagy problémák vannak az önbecsüléssel, önértékeléssel, tehát hogy ezzel nagyon sokszor kell foglalkoznunk. Nagyon sokszor kell olyan dolgokat megértetni, vagy nem is tudom, milyen szót használjak rá emberekkel, amiről azt gondolnánk, hogy ez olyan nyilvánvaló. Tehát, hogy annyira nyilvánvaló az, hogy az én érdekeim, önmagam is kell, hogy fontos legyen. Tehát, hogy odafigyeljek magamra, hogy mi a jó nekem, hogy ne maradjak olyan helyzetekben, amik számomra ártalmasak. És sokan azt gondolják, hogy ez szimpla önzőség. De nem. Tehát, hogy erre mindenkinek szüksége van. Mindig, mikor beszélünk ilyen fontossági sorrendekről, azt szoktam mondani, hogy az első én vagyok. Ha én jól vagyok, akkor minden más is jobb lesz. Utána jön a párkapcsolat, mert hogy mindenkinek a legfontosabb igénye az, hogy szeretve legyen, azt ugye a párkapcsolatban tudjuk megkapni, ha már férjhez mentünk, megnősültünk, ugye szükségünk van erre a kötődésre, és utána jön a család, a gyerekek, mindenki más. Ugye ez azért nagyon sokszor nagyon meredeknek hangzik a pároknak. Még mindig ott tartunk, hogy de hát a gyerek az első, de a gyerek kirepül. Ha jól csináltuk a dolgot, akkor le fog rólunk válni. És ha mi addig, míg velünk él, csak a gyerekkel törődünk, akkor a párkapcsolatunk óhatatlanul tönkre megy. És a gyereknek is az az érdeke, hogy a szülei jó párkapcsolatban éljenek, mert hát lehet, hogy közhely, de boldog szülő tud boldog gyereket nevelni.